Téged dicsérünk, Uram, áldjuk és magasztaljuk a drága szent nevedet. Hálát adunk a mai napért, hogy összejöhettünk a te szent fiad nevében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te itt vagy közöttünk. Hálát adunk, Atyám, mindazért a sok jóért, amiben te részesítesz bennünket a kereszt által. Köszönjük, Uram, a békességedet. Köszönjük a végtelen szeretetedet. Hálát adunk, Úr Jézus, a megváltásért, ami által te bejárást biztosítottál a számunkra az örökké valóságba, és hozzáférést a szent gyógyuláshoz, az áldások teljességéhez. Köszönjük, Uram, az új szerveket, köszönjük, Uram, a pótalkatrészeket a testünkhöz, amelyek cserére szorulnak a Jézus Krisztus szent nevében. Téged magasztalunk, Uram, és téged dicsérünk az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Mai köszöntésünk úgy hangzik, hogy üdvözöllek a birodalmi nagygyűlésen. Az Úr Jézus szeretetével köszöntünk benneteket. Hálát adunk a Szent Szellemnek. Erekben már munkát hordott napközben. Csontozott izületben van erőteljes kenet. Ez egy izom probléma. Ott munkál rajta az Úr. Kiárasztottam, amikor jön, akkor mindig kiárasztom. Most már rájövök, hogy ez nem az én problémám, hanem valakinek kenet, és gyógyulni akar valamiből. Megjelent nyomtatásban is a kis újságunk. Vihettek, igen. A fejléc megújult. Igazából ez úgy indult el, hogy örömhír, hírmondó. Ilyen címmel. De a korábbi fejléc a viszintes írással ez nem egészen adta vissza. Így egy kicsit már jobban az eredeti címhez hasonlít. Tehát örömhír, hírmondó. Csak ugye nincs kétszer kiírva a hír. Válban jelent meg a gyógyítókenet. Ez is izom jellegű. Na, köszönjük, Uram. Dicsőség. Az új év kapcsán az első cikk a háladás művészete. Néhány fontos gondolatot szeretnék csak kiemelni belőle, mert külön nem tanítottam erről. A háladás egy életvitel, amely bezárja az ajtót az ellenség támadásai előtt, és kinyitja az ajtót Isten áldásai előtt. Amíg a panaszkodás a pusztítás előtt ajtót nyit, a háladás isteni jelenlétének ad szabad utat. A panaszkodás pedig olyan, mintha füttyentenénk a gonosznak, és kiskutya módjára oda szalad, és megnöveli azt a nyomorúságot, amiben az ember éppen van. A vasárnapi tanításban tegnap felfigyeltem egy mondatra, hogy minden ördögöt külön meg kell kötni. Munkahely, szolgálat, család, és ami még létezik. Meg kell nevezni. A hálódás előny biztosít számodra az ellenséggel szemben. Van egy bizonyság benne, a szántódon szerzett gyógyulásról, és amit már korábban hallottatok itt helyben tanítást, de az újságban is betettem, hogy Isten már nem haragszik rád. Minden haragját a fiára Jézusra zúdította, ezért neki több haragja nem maradt, amit az ő gyermekeire tudna árasztani. Szemben jelent meg a gyógyítókenet. Elvesszük, Uram, köszönjük szépen. A hátoldalon pedig két orvos tett döbbenetes vallomást a világi újságokban. Abból idéztem pár gondolatot. Ennyiből áll a januári újság. Szombaton egy ima konferencián voltunk, történtek fejlemények a múlt héten, a szomszédos településen másfél órát beszélgettünk a polgármester úrral, elvi engedélyt ad a képviselőtestület a nyitóra és a folytatásra márciustól, a végén imádkoztunk. Én ezt a trükköt szoktam használni, idézőjelben mondom a trükköt, ez az Úr bölcsessége, hogy akár valakinél rokonságban, vagy például itt a hivatalban. Azt mondtam, hogy szeretném egy imával zárni, és áldást mondani a községre. Na most, amikor az ember eljut az imának egy pontjáig, és utána azt mondja, hogy itt ez a kis kártyanaptár, és ezt most folytassuk, és imádkozzuk el közösen, akkor könnyebben belemennek, mint hogyha csak azzal kezdenénk, hogy mondjuk egy közös imát. Mondta mindenki. És erre azt mondta a polgármester úr, hogy ez a vége volt a legszebb. Tehát egy nyitott kapu. Másnap elmentem a mi kistérségünkben működő családsegítő központ vezetőjéhez, akit addig nem ismertem személyesen, de olyan nyitott volt az együttműködési megállapodásra, amit a Békevár Egyesület és a családsegítő központ kell, hogy kössön, mert a törvény most előírja az egyesületeknek. Annyira nyitott volt, hogy február 12-et csütörtökön már van is egy időpontom ott egy előadásra. Házasság hete keretében ott csütörtökön lesz egy előadás. Dicsérjük az Urat. Aztán most szombaton megyünk pásztorkonferenciára, és az Úr dicsőségére egy újabb felkenetés lesz ságvári szentek közül. És az, amikor valakiben ott van egy emésztő tűz, ami nem hagyja nyugodni, bizonyos feladat elvégzésére, akkor az az Úrnak az elhívása. És most kristályosodott ki, hogy mi is ez az elhívás, és megerősítést is kapott szombaton, a kórházi szolgálat. Úgyhogy köszönjük az Úrnak. Ahogy ezeket végig gondoltam, a következő dolgok elevenedtek meg ebben, ami elhangzott Pesten, és itt is elhangzott általában az összefoglalókban. Az egyik, hogy a kenet kiosztása a gyülekezetekre is kiárad. Kezdődnek a 6 hónapos szolgálatok. Az új kenet segít kinyúlni az elveszettek felé. A kenet befolyik a hívőkbe, és az elveszetteket így meg tudják nyerni könnyebben. És elmagyaráztam Verának, hogy lehet úgy is menni imádkozni a kórházba, mert eddig is már egy-két alkalommal megtette, hogy a készletésnek enged, de hogyha az Úr felruházza őt egy köpönyeggel, akkor sokkal hatékonyabban lehet ezt a munkát végezni. Meggyőződésem, hogy elsődleges dolog az elveszettek megmentése, az üdvösség. Szombaton pedig elhangzott még egy mondat. Az importálások átadódnak azok felé, aki felé szolgálunk. Hát most a helyi pásztor szolgál a nyáj felé, akkor itt is történnek importálások. És köszönjük az Úrnak ezeket a kegyelmeket, mert ez mind kegyelemből van. Meggyőződésem, hogy az Úr ráugrott a ságvári gyülekezetre, mert korábban, amikor a pásztortársaim kapacitáltak, hogy neked is jó lenne imára jönni Pestre szombaton, igazából egy-két fővel tudtam volna csak menni, és egyszer csak az Úr oda potyantotta a szívetekre, többetek szívére, hogy ez egy fontos dolog. Aztán elkezdte elhívni különböző feladatokra a szenteket. Úgyhogy ez egy csodálatos dolog. A múlt héten itt mentünk ki, és ott a folyosó végén a padon ült egy hölgy. Évi szolgált már felé több esetben is, és az utolsó fél órát ott kint a folyosón hallgatta végig. Nem akart zavarni, és ahogy a visszajelzéseket hallottam, megérintette a szívét. Na most ez az, amikor nem ember győz meg embert, hanem az Úr ereje megérinti. Tehát a dicséret, kenet, ima mind megérintette őt ott kint. Halleluja! A Szent Szellem munkál ezekkel a kenetekkel a felsorolt területeken. Most Isten birodalmi nagygyűlésén vagyunk a gyülekezetben, és folytatjuk a kegyelem bősége sorozatot. A 10. rész következik, az élet és halál szolgálata. Ez a kegyelemről szóló tanítás sorozat nem megmondani akarja azt, hogy mi a baj veled, és nem rámutatni akar arra, hogy melyik területen vagy szükségben Isten dicsőségének. Ellenkezőleg, ennek a tanítás sorozatnak az a célja, hogy kinyilatkoztassa azt, hogy mi a jó benned Krisztus miatt. Halleluja! Ez a sorozat Krisztus jó híréről szól. És ő nem kárhoztatni jött bennünket. Ő azért jött, hogy magára vegye a kárhoztatást, hogy te, mint újjászületett hívő, soha ne legyél kárhoztatva. Jézus értünk halt meg. Az ő drága szent vére tisztára mosott bennünket, mert ő lett megbüntetve helyettünk. A múlt héten is elhangzott, de megismétlem, hogy a kereszt mindent megváltoztatott. Minden hívő szabaddá vált a törvény szövetségétől, amely folyton kárhoztatott. De ennek ellenére vannak olyanok, akik továbbra is a törvény kárhoztatása alatt élnek, ahelyett, hogy elfogadnák a kegyelmet, amit Jézus a vérével megvásárolt. Inkább a törvény alatt élnek, mint Isten ki nem érdemelt jóságában bíznának. Úgy döntöttek, hogy a halál szolgálatát választják, illetve a saját képességeikre hagyatkoznak, és a 10 parancsolatot követik. 2 Korintus 3-at olvassuk. Meg vagyok győződve, hogy ez a sorozat folyamatosan tesz szabaddá benneteket. Most tanulmányoztam a mai napon ennek a sorozatnak az egyik következő részét. Oda fogunk érni, hogy hogyan lehet megszabadulni a szenvedélybetegségektől. Most egy dohányost hoz példának, de bármelyik szenvedélybetegségre jó. Ez még határozottabban fogalmazza meg a hozzáállást, a teendőket, mint amit korábban hallottatok innen a pulpitusról. Úgyhogy hiszem, hogy nagy szabadulás fog jönni Krisztus testében. Olvassuk el a 2 Korintus 3. fejezetében, a 7-től a 9-es versig.
Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes orcájára, arcának elmúló dicsősége miatt. Hogy ne volna még inkább dicsőséges a szellemnek szolgálata? Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a megigazulás szolgálata?
Amen. Létezik olyan, hogy halál szolgálata? Most olvastuk. Mégpedig a Biblia nevezi a halál szolgálatának a 10 parancsolatot. Én sem figyeltem fel eddig, hogy különbség van a különböző parancsolatok között, a különböző törvények között. Valószínű, ti sem vetétek észre, hogy van olyan törvény, ami kőbe van vésve, és van olyan törvény, ami pergamenre van írva. A kettő között különbség van. Itt a Biblia azt írja, hogy a kőbe vésett törvények az a halál szolgálatát hozzák. A pergamenre pedig a szertartások szabályait írták, meg az egyéb emberek által hozott törvényeket. Mert a 10 parancsolat felszaporodott, ha jól tudom, 625-re. Ebből 10 kőbe van vésve, amikor Mózes megkapta a hegyen az Úr által bevésett, beírt kőtáblát. A többi az kéziratilag pergamenen van. Tehát fontos látni, hogy ilyen tekintetben, hogy milyen hordozó anyagon van a törvény, kétféle csoportra oszthatjuk. Megint hallottatok valami újat? A törvény szövetsége megöl, a kegyelem szövetsége életet ad. Olvassuk el ugyanitt a 6-os verset. Tehát a 2 Korintus 3, 6-ot olvassuk el.
Aki alkalmassá tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem szellemé, mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít.
Amen. A betű megöl, ez a leírott törvény. A törvény megöl, a kegyelem pedig életet ad. ekkora különbség van a két dolog között. Első alpontunk, a kegyelem szövetsége sokkal dicsőségesebb. Amikor Mózes beszélt az Úrról a hegyen és lejött, akkor az arca ragyogott a dicsőségtől. Ezt otthon megnézhetitek a 2 Mózes 34-ben, 30-tól 33-as versek között. És utána olvasunk olyat, hogy Mózes az arcát elleplezte, letakarta. De a lepel nem azért volt Mózes arcán, mert rikkítóan fény lett. Azért tette az arcára a leplet, mert ez a dicsőség mulandó volt. És nem akarta, hogy a nép lássa, hogy az Úr dicsőség elment az ő arcáról. Mit képvisel Mózes? A törvény képviseli Mózes, ezen belül a 10 parancsolatot. Ez a halál szolgálata és a kárhoztatás szolgálata. Azt mondja az írás, hogy a törvénynek is volt dicsősége, de ehhez képest a megigazulás szolgálata sokkal, de sokkal dicsőségesebb. Mert az életet szolgáltatja. Hála és dicsőség Istennek, mi az új szövetség alatt élünk. És a kegyelem ajándéka és a megigazulás ajándéka az osztályrészünk. Megint nézzünk egy különbséget. A törvény követeli a megigazulást cselekedetek által, oly módon, hogy az ember tartsa be a törvényt, ami természetesen lehetetlen. A kegyelem viszont megigazulásban részesíti a bűnös embert. Tehát a törvény követel, a kegyelem pedig részesít, odadja, átadja, tálcán nyújtja, ingyen, kegyelemből. Vegyünk példának egy ritka széphajú embert. A törvény azt mondaná neki, hogy ne légy kopasz. Szegény ember meg azt mondja, hogy hát folyton hullik a hajam, hát mit tudok én tenni ellene? Nem tudok semmit tenni ellene, folyton hullik a hajam. Kegyelem mit mond? Fogad el az új hajat a mennyei szervraktárból. Új hajat kapsz Istentől. Tehát nem követeli, hanem átnyújtja. Tehát a törvény tökéletességet követel, de cseppet sem segít abban, hogy ezt elérd. Az ember soha nem volt képes betölteni a törvényt. Hiába dicsekedtek azzal a farizeusok, hogy ők mennyire és mennyire betartják a törvényt. Tehát az ember nem képes betölteni a törvényt, ezért a törvény megszegéséért az Ószövetségben átok alatt voltak az emberek. A kegyelem tökéletességben részesít, és mindent megtesz Krisztuson keresztül, hogy te igazá válj. Jézus vére kiontatott, az ő drága szent vére megmosott bennünket, és ez egy igaz pozícióba helyezte az újjászületett keresztényt, hogy Isten előtt megállhasson. Az embernek mit kell tenni a kegyelem időszakában? Mindösszesen hinnie kell. Hinnie kell, hogy Jézus meghalt, feltámadt, meg kell vallani élete Urának, megváltójának, és már is részesült a kegyelemben, és az örökké valóságba bejárása van. Hogyha így látjuk a különbséget, hogy a törvény követel, a kegyelem pedig részesít, átnyújt, akkor melyik a dicsőségesebb? Egyértelműen, hogy a kegyelem. Második pontunk. A 10 parancsolat öl. Isten kiszabadította a népét az egyiptomi fogságból, mert az ő népe felkiáltott, és Isten megemlékezett a szövetségéről. Tehát miután kiszabadította Isten az ő népét Egyiptomból, jött a zsidó húsvét, a húsvét után 50 napra pedig megkapták a 10 parancsolatot kőbevésve. Mi történt a Sínai hegy lábánál ebben az időben? Meghalt 3000 ember. Nemrégen hallottátok azt, hogy a törvény a halálszolgálata. Párhuzamba említem meg azt, hogy amikor Jézus dicsőségesen feltámadt, 50 napra következett a pünkösd, mi történt akkor? A Szent Szellem kiáradt. Ennek eredményeképpen Péter elkezdett prédikálni, és 3000 fő újjászületett. A kegyelem az élet szolgálata. Tehát hasonlítsd össze a törvényt és a kegyelmet. A mai napon Izraelben pünköstkor a zsidók a 10 parancsolat adásának a napját ünneplik, és nem a Szent Szellemnek a kiáradását. Mi, újjászületett keresztények, a Szent Szellem kiáradásának a napját ünnepeljük. Egy dicsőséges pillanat volt. Eljött a segítő, a vigasztaló, a támaszunk, akit az Úr Jézus megígért felemeltetésekor. Sajnos ma is a 10 parancsolatot ünneplik a helyett, hogy a Szent Szellemnek örvendeznének, aki életet ad. Te már tudod, hogy a 10 parancsolat a halál szolgálata. És azt is tudod, hogy a kegyelem pedig az élet szolgálata. Akkor gondolkodjunk el azon, hogy mi történik akkor, hogyha továbbra is az egyház, a globális egyház a törvény kötésében marad. Illetve mi történik akkor, hogyha továbbra is a 10 parancsolatot prédikálják? Válasz nagyon egyszerű. Krisztus teste ilyen esetben beteg, depressziós, és nincs ereje a bűnön felülkerekedni. A globális egyház sajnos elhitte, hogy a 10 parancsolat prédikálása szentséget fog teremni. De ez nem igaz. A bűn elhatalmasodásakor elővették a törvényt, és még több törvényt kezdtek el prédikálni. De ez olaj a tűzre. Az 1 Korintus 15.56-ot nézzük meg. Itt azt mondja az írás, amire ma fókuszálunk, hogy a bűn ereje a törvény. 1 Korintus 15.56.
A halál fullánkja pedig a bűn ereje pedig a törvény.
Amen. Lapozzunk el a Róma 6.14-hez. És megoldást keresünk az előbbi versre.
Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
Amen. Dicsérjük az Urat érte. Tehát mi az új szövetségben kegyelem alatt vagyunk, ezért a bűn nem uralkodik rajtunk, nincs ereje a bűnnek, hogy fogást találjon rajtunk, és a rajtunk alatt az újjászületett hívőket kell érteni, akik krisztusi emberek. A gyülekezeti testnek akkor van ereje a bűn legyőzésére, amikor kegyelem alatt van. És nem akkor, amikor a törvényt erőltetik rá. A bűn megakadályozására több törvényt kezdtek el prédikálni, és ez olyan, mint amikor a tűzre olajat öntenek. Az ördög félrevezette az egyházat a hazugságaival hosszú időn keresztül. Ezért manapság a teljes evangéliumi körök is óvatosak a kegyelem prédikátorokkal szemben. Nem merik rögtön elfogadni, kóstolgatják ezt a kegyelem témát és a kegyelem tanításukat. Szombaton hallottuk, hogy egy nemzetközi szolgáló, aki a kegyelem vonalán tanított, most kilépett onnan és visszament a törvényhez. Tehát a Krisztus testének egy része óvatosan közelít a kegyelem prédikátorokhoz és a kegyelem tanításokhoz, pedig a kegyelem a bűnnek az ellenszere. Az, hogy mennyire óvatos, ez egy nagyon enyhe kifejezés, mert találkoztunk olyan tanításokkal az interneten, akik támadóan lépnek fel a kegyelem tanítókkal szemben. Az ördög az, aki a törvényt arra használja, hogy halált, kárhoztatást és elnyomást hozzon Isten gyermekeire. Harmadik pontunk. Az evangélium Isten ereje. Lapozzunk a Zsidó levél 8. fejezetéhez, és olvassuk el a 6-7. Verset.
Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közben járója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Mert ha az az első kifogástalan lett volna, nem kerestetett volna hely a másodiknak.
És olvassuk a 13-ast is.
Mikor újról beszél, elavultá tette azzal az elsőt, ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez.
Amen. Maga Isten kifogásolja az ószövetségi törvényt és a 10 parancsolatot. Isten elküldte Jézust, az ő fiát, aki jobb ígéretek alapján kötötte meg az új szövetséget. Dicsőségesebb az új szövetség, mint a halálszolgálata. A felolvasott versben egyértelmű, hogy Jézusról van szó. Az új szövetség nem az emberi teljesítményekre hagyatkozik, hanem teljesen Jézusra hagyatkozik. És Jézus soha nem volt kudarcot. A kegyelem új szövetsége elavulttá tette a 10 parancsolatot, a törvényrendszert. Tehát Jézus szolgálata életet hoz. Róma 1.16-os vers következik. Tekintsük Pál szavait.
Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek.
Halleluja! Miért kellene szégyelni a jó hírt? Krisztus örömhírét. Hát azért írja ezt Pál, mert nem mindenki fogadja el készséggel az örömhírt, az igét, az evangéliumot. Ma nem megkövezik az embereket, hanem mérgezett e-maileket küldenek. Továbbá a nevét sárba tiporják, hogyha a kegyelemről tanít. Joseph Prince azt írja, hogy tiszteli a törvényt, mert tudja, hogy senki nem képes megtartani. Jakab levele, 2. fejezet, 10. vers. Hogyha valaki a törvény közül egyetlen egyet megsért, akkor az egész törvény ellen vétett. Mert a törvény egy teljes egész. Csak komplettel lehet kezelni. Az sem lehetséges, hogy számunkra szimpatikus törvényeket kiveszünk, és azt mondjuk, hogy ezeket meg tudjuk tartani. De a többit azt nem. Arra nem is tekintünk, azzal nem is foglalkozunk. Ugyanaz a helyzet, hogyha csak egyet megsért valaki az összes közül, akkor az egészben bűnös. Jakab 2.10.
Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös.
Amen. Tehát ha ez így áll, akkor ezért nekünk teljesen, teljes mértékben Isten kegyelmére kell támaszkodnunk. Nincs más megoldás. Nincs más lehetőség. Isten törvényének a célja nem a megtartás, mert tudja, hogy az ember képtelen megtartani, betölteni a törvényt, hanem az a célja, hogy meglássa azt, hogy az ember saját ereje véges, és egy megváltóra van szüksége ezért. A törvénynek nincs ereje a megszentelésre, nincs ereje, hogy igazzá tegyen, mert a törvény ehhez gyenge. Róma 3.20-as verset olvassuk.
Annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűn ismerete a törvény által van.
Tehát a törvény nem tud igazzá tenni. Galata 3.24-hez lapozzunk.
Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg.
Amen. Tehát a törvény az elvezet Krisztushoz, amikor az ember rájön arra, hogy ő önerőből nem képes igazzá válni, ő elveszett Krisztus nélkül. Tehát egy bizonyos útirányt mutat. A törvény valójában egy tükör, ami felfedi a hibákat. De hogyha valami csúnyát látsz a tükörbe, akkor ne a tükröt hibáztasd. Borotválkoztam, és hát tükrőbe kell néznem. És meg kell vizsgálnom, hogy van-e olyan szőrszál, amit átugrott a borotvám. Hogyha találok ilyet, hiába fogom a tükröt, és dörzselem az arcomhoz, az nem fogja levinni az ott maradt szőrszálat. A törvény nem képes elvenni a bűnt, sőt, inkább felnagyítja, mondja a Róma 5.20-as.
A törvény pedig bejött, hogy a bűn megsokasodjék, de ahol megsokasodik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik.
Amen. A törvény senkit nem képes igazzá tenni, a törvény kárhoztat. A kegyelem pedig megmenti még a legrosszabb embert is. A vallásosság mégis a 10 parancsolatot használja a bűnök megfékezésére. Ez olyan, mintha a tükröt dörzsölni az ember az arcához, hogy eltűnjenek a pattanások, vagy eltűnjön az ott maradt szőrszál, amit átugrott a borotva, de a tükör nem fogja eltüntetni. A tükör csak megmutatja ezeket a hibákat. Semmi más nem működik, egyedül Jézus vére képes eltörölni a bűnt. Negyedik pontunk, a jó és rossz ismerete. Itt nagyon érdekes dolgok fognak előjönni, és tudom, hogy alig várjátok, hogy valami újat kapjatok. Az Éden kertjében két nevezetes fa állt. Az egyiket úgy hívták, hogy a jó és a rossz tudásának a fája, a másik pedig az élet fája. A jó és a rossz tudásának a fája az nem más, mint a 10 parancsolatnak az előképe. És Isten ettől tiltotta az embert, hogy ne közelítsen és ne egyen a jó és a rossz tudásának a fájáról. Isten akarata az volt, hogy az ember az élet fájából részesedjen, ami Krisztusnak, illetve az örök életnek az előképe. A törvényből csak vallás fakad, ami az embert távol tartja, fényévekre távol tartja Istentől. Mert a vallásos embernek bűntudata van, és nem mer közelíteni Istenhez. A kereszténység teljesen más. A kereszténység egy közvetlen kapcsolat Istennel. És ez Isten jóságára épül. Mert tudjuk, hogy Isten jó, Isten nem büntet, Isten szeret, és a többi. A jó és rossz tudás fájából részesedve az ember elkezdett saját erejére támaszkodni, és ennek a vége kudarc lett. Aki viszont az élet fájára támaszkodik, az valójában Jézusra támaszkodik, és az ő képességeire. És amikor elmegyünk valamára szolgálni, akkor előre küldjük az Urat, és az ő képességeit hagyjuk kibontakozni, és nem a miénket. Amikor Isten megteremtette a Földön a különböző dolgokat, valójában ez már egy újrateremtés volt, mert a legelső versben van egy nagy időszakadék, az első és a második vers között egy hatalmas időszakadék, akkor az első fejezet legutolsó versében az olvasható, hogy Isten megállapította, hogy imé igen jó minden, amit ő megteremtett. Azon gondolkodtatok, hogy ebbe beletartozik a jó és a rossz tudásának a fája is. Ez a fa önmagában jó volt, de nem volt jó abból részesülni. Tehát ott volt a fa az édenkertben, csak azt mondta Isten, hogy kerüljétek el. Ne menjetek a közelébe se. Sőt, ne egyetek róla. Hogyha az ember a törvény egyetlen egy pontján kudarcot vall, akkor halálra van ítélve. Nem részesedhet az élet fájából, amely örök életet adna a számára. Ezért, amikor Ádám és Éva vétkezett, bűnbe esett, felségáludást követett el, akkor Isten kivezette őket az Éden kertjéből, és mit ír az 1 Mózes 3.24? Hogy kérubokat állított oda, amelyek hatalmas angyali lények, és egy villogó pallos, a héber kardnak írja. A villogó azt jelenti, hogy láng. Nézzük meg ezt a verset, hogy szól ez. 1 Mózes 3.24.
És kiűzi az embert, és oda helyezteti az Éden kertjének keleti oldala felől a kérubokat és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.
Amen. Itt van a láng szó, az azt jelenti a héberben, hogy az angyal kardjának a pengéje. Tehát volt ott egy villogó, forgó kard, ami elállta az ember útját, hogy visszamenjen. Visszamenjen oda, ahol az életfája is volt. Van egy olyan, hogy az első említés törvénye. Ez azt jelenti, hogy amikor először fordul elő egy szó a Bibliában, az különös jelentőséggel bír az értelmezésre vonatkozóan. És a kard szó ebben a versben fordul elő legelőször. Ez a kard itt Isten ítélete, mégpedig olyan vonatkozásban, hogy a bűnös embert nem engedi vissza, ahonnan kizárta. Ugyanez a szó az Ószövetségben legutoljára a Zakariás 13.7-ben fordul elő. Tehát ugyanez a szó, a karcó az Ószövetségben a Zakariás 13.7-ben fordul elő.
Fegyver, serkenj fel az én pásztorom ellen, és a férfió ellen, aki nékem társam. Így szól a seregeknek, ura. Verd meg a pásztort, és elszélednek a juhok, én pedig a kicsinyek ellen fordítom kezemet.
Amen. A legelső versben, ahol először fordul elő a kardot, pallósnak írja, itt meg fegyvernek írja, de mind a két szó ugyanaz a héberben. És azt jelenti, hogy kard. Tudnunk kell azt, hogy Jézus a jó pásztor, és amikor a jó pásztor a kereszten volt, akkor minden tanítványa elmenekült. Az embert a Szent Istentől elzáró kard belett burkolva Jézus kebelébe, amikor Isten bosszúja és ítélete Jézusra szállt a kereszten, a mi bűneink miatt. Tehát az első kard szó megjelenéstől az Ószövetségben az utolsó kard szó megjelenésig el volt zárva az út, hogy az elveszett, a bűnös ember a Szent Istenhez közeledjen. De Jézus ezt a problémát lerendezte. Jézus feláldozta magát, elnyelte az ítélet csapását, ami nekünk volt számva. Jézus megállította ezt a villogó, forgó, utat álló kardot, amely megakadályozta az embert abban, hogy részesedjen az életfájából. Isten soha nem fog bennünket kárhoztatni, mert az ő fiát kárhoztatta a kereszten helyettünk. A Kálvária keresztje az életünk fájává vált az új szövetségben. Szabadon részesedhetünk a megigazulás ajándékából, bűntudat és kárhoztatás nélkül élhetünk. Ez azt jelenti, hogy számodra nincs többé ítélet, amikor Isten rád tekint. Élvezd azt, amit Jézus megvásárolt, részesedj az elvégzett munkájából, részesedj az élet fájából, tehát nem vagy többé a halál szolgálata alatt. Jézus azért jött, ahogy írja a János 10.10, hogy Zoé, azaz isteni fajta életed legyen. És ezt éld. Amen. Megint valami újat kaptunk, Uram. Köszönjük szépen. Egy mondat elejéig visszatérnék arra, hogy az újjászületett hívő számára nincs ítélet. Ha Bibliában találsz olyan igét, akkor ne jegy meg, hogy Krisztus ítélő széke elé kell állnunk, mert ez így van, de a mi ítéletünk az jutalom. Az alapján, hogy mit végeztünk el, és mennyit végeztünk el az elhívásunkból. Tehát ha az ítélet szóval találkozol, akkor az a mi számunkra nem büntetést jelent, hanem jutalmat jelent. Attól függően, hogy az elhívásunkból mennyit végeztünk el. Mert csak arra jár jutalom, amit az elhívásunk területén tettünk. Ha valahol máshol túlóráztunk, azért nem jár jutalom.
Halleluja, dicsérjük az Urat!
Nagyon mélyen számtó tanítások ezek. Bízom benne, hogy bírjátok az iramot. Lehet, hogy meg kell hallgatni majd még egyszer, vagy kétszer, de igyekszem szájbarágosan mondani. Kezünket fogjuk rátok tenni, ahogy a Biblia írja. Imádkozzunk értetek, áldást hoztunk, és hittel jöjjetek, hogy gyógyultan tudjatok helyre menni. Köszönjük, Atyám, hogy a Te gyermeked számára az örökké valóságban már el van készítve az ellátása, a túlcsordú ellátása Jézus nevében. Kiküldjük a szolgáló angyalokat, hogy hozzák be a számára a nyugdíjat, és elrendeljük, hogy azok a személyek, azok a hivatali személyek, akik érintettek ebben, azok vegyék elő ezt a papírt, és intézkedjenek a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked odaszánt szívét. Hálát adunk, Uram, az ő életéért. Szent egészséget szólunk felette. Szent vér alatt tartjuk ezt a testet a Jézus nevében, és beszólítjuk a kívánságait a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te erődet, a Te gondoskodásodat és ellátásodat a munkájához, a feladatainak az elvégzéséhez, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked odaszánt szívét. Hálát adunk, Uram, az elhívásáért. Köszönjük, hogy Te megerősíted őt, felemelet őt, bátorságot adsz, és sok új élet születik a szolgálata által, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Köszönjük, Uram, az odaszánt szívüket. Szent egészséget szólunk felettük a Jézus nevében, az ige alapján. Hálát adunk, Atyám, hogy bejárásuk van az örökké valóságba, és át tudják venni a szent örökséget az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Az áldásuk teljességét szóljuk felettetek a Jézus nevében. Dicsérünk és magasztalunk, Atyám. Köszönjük a Te erődet, köszönjük a békességedet a Te gyermeked életében. Hálát adunk, Uram, hogy növekedést adsz a számára a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermekeid életét. Megáldjuk az egész családjukat békességgel, egységgel, szeretettel. És köszönjük, Uram, a Te gondoskodásodat az ő életükben. Magjaik pedig áldottak. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked odaszánt szívét, a buzgóságát, a ragaszkodását, a ragyogását a dicsőség által a Jézus nevében. Hálát adunk, Uram, a nyitott ajtókért, kapukért, lehetőségekért, és semmi nem akadályozhatja őt az előmenetelben a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Hálát adunk, Uram, az ő életéért, szolgálatáért, az ima hadjáratokért a Jézus nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk, menjen és földön a Jézus nevében.
Jézus nevében megdorgálunk minden hazug tünetet. Ördög, nincs jogod Isten gyermekére helyezni bármilyen tünetet, problémát. A Jézus nevében levágjuk ezeket, elparancsoljuk, nem maradhat még az írmagja sem a testeden, a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, hogy bejárása van a te gyermekednek az örökké valóságba, és meglátja és megragadja ott a szent egészségét a Jézus Krisztus szent nevében. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet a Jézus nevében. És ez a kenet kivezeti a tüneteket, hatástalanítja a sötétség kihatásait a Jézus nevében. Amen. Jézus nevében a kezünket tesszük a szövetekre, kelmékre, amit hitben hoztatok, és hitben fogtok alkalmazni otthon. Kiárasztjuk Isten dicsőséges erejét, a drága szent kenetet. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. Tudjuk, Uram, az igéből, hogy a szövetekben a kenet raktározódik, eljut a betegekhez, az otthonokba, és a testekhez érintve a kenet kiárad, megtöri a sötétség kihatásait, az igát, a kötéseket, és szabadulást hoz az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Mindezt neked köszönhetjük, drága Úr Jézus, mert te voltál örökezten, te végezted be a munkát a Jézus nevében. Amen. Vasárnapi tanítás összefoglalója következik, Ébredj fel volt a címe. Nagyon tetszett nekem és megragadott, amikor a pásztor a nyitott mennyről szólt, hogy a dicséret egy nyitott mennyt hoz létre, az angyalok le is följárkálnak, és őt is nyugtatták, hogy itt vagyunk és minden rendben lesz. Úgyhogy ez megerősítés a pásztoroknak is, vagy a szolgálóknak is, bármelyik területen. Ilyenkor a menny dicsősége száll alá, és az Úr jelenléte beborít bennünket. Ott pedig egy arany vizeséshez hasonlította, hogy az Úr jelenléte úgy nyilvánult meg. Az igazi keresztény az ellenáll az ördögnek, és megvutamítja. És erre volt egy példa, egy tanmese. Az Úr Jézus Krisztustól a megváltás során mi egy biankó csekket kaptunk, azt fogadjuk el, töltsük ki, és a megváltásunk így lesz valóságos. Isten az ő királyságából hívott el bennünket, az ő birodalmába, és ma a birodalmi nagygyűlésen vagyunk, illetve minden alkalommal a birodalmi nagygyűlésen vagyunk. Testi és szellemi módon lehet belépni erre a területre, hogyha valaki nyitott szívvel érkezik, akkor valóban egy nagygyűlésen vesz részt, és a menny meg fog nyilvánulni. Ha valaki testi módon lép erre a területre, az könnyen visszakerülhet az újjászületés előtti állapotába. Ennek egyetlen oka van, hogy nem fejlődik szellemben, nem növekszik szellemben. Tudjuk, hogy háromas felépítésű szellemi lények vagyunk, az igazi valók a szellemünk, van lelkünk és testben élünk. Nagyon fontos momentum arra emlékezni, hogy az elme egy szűrő, ezért szükséges megújítani az elménket, hogy ne korlátozzuk le Istennek a megnyilvánulásait. Mert az elme a szelektál. Ezt el tudom fogadni, azt nem tudom elfogadni. Tehát nekünk nyitottaknak kell lenni Isten igényére. Van a látható világ, ez a fizikai világ, és van a nem látható világ, az a szellemi birodalom. A hívőnek nem a láthatókra kellene tekinteni, hanem a láthatatlan örökkévaló dolgokra. Hozok egy példát, amikor Sárának azt mondta az Úr, hogy gyermeked lesz. Ő a láthatókra tekintett, és ezen nevetett. Hogyha egy csapatban imádkozunk valamiért, mondjuk politikai vezetőkért, és ismerjük, hogy hát milyen a hozzáállásuk, és ezen valaki elmosolyodik, akkor ő is abban a pillanatban a láthatókra tekintett, és nem a láthatatlanokra. De ugyanígy van az, amikor valaki azt mondja, hogy hát az én végtagjaim már soha nem lesznek olyanok, mint előtte voltak, akkor ez megint csak a láthatókra néz, és az lesz meg, amit kimond, hogy nem lesznek olyanok. De hogyha a nem láthatókra tekintene, a szellemi birodalomba nézne be, akkor azok a végtagok, amik még korlátozottak per pillanat, azok is éppé válhatnak. A kijelentés úgy határozható meg, hogy szellemből szellembe kapott információ, és ez egyszer csak feltör a szellemünkből a gondolatvilágunkba, és titok tudókká válunk. Hála az Úrnak, mi a szellemi sötétségből átkerültünk a szellemi világosságba. Tanítás második fele az örökké valóságról szólt, és ez nagyon-nagyon megragadott engem. Az újjászületéssel kerülünk be az örökké valóságba. A menny az örökké valóság birodalma. Ott Isten azt mondja magáról, hogy vagyok, és ez a szó jelen idejű. Azaz, nincs idő a mennyben, tehát nincs múlt, nincs jövő, ott mindig csak jelen van, hogy vagyok. Isten az örökké valóságban működik, időkorlátok nélkül. A nem látható dolgok az örökké valóak, mert azok állandóan vannak. Az örökké valóság azt úgy határozza meg a Biblia program, hogy folytonosan léteznek. Egyfolytában vannak, mindig vannak. A hitben járó ember az betekint az örökké valóságba. Ézsaiás 6. fejezetében ott le van írva, hogy Ézsaiás betekintést kapott Isten tróntermébe. Ezt még énekeljük is, hogy palástja betölti az egész templomot, ül felemeltetett királyi székben. A proféták sokszor előre látnak dolgokat. Ézsaiás is látta az örökké való dolgokat. A szent gyógyulásunk már akkor megvolt, mert az Ézsaiás 53-ban ez le van írva. Fizikai valóságban ez később jött, de a gyógyulásunk már akkor ott megvolt, illetve folyamatosan megvan. Folytonosan létezik. Mennyei tárházak vannak élő szervekkel és felcímkézve, hogy melyik szenthez tartozik. Amikor Jézus megszerezte a gyógyulásunkat a kereszten, akkor valójában hozzáférést adott nekünk az örökké valóságban levő dolgokhoz. Nekünk csak hittel ki kell nyúlni, meg kell ragadni, és valóságba kell hozni. Jézus is az örökké valóság alapján működött, felnézett, és azt mondta, hogy amit az atyátán látok, azt cselekszem. Ilyen volt a kenyérszaporítás is. Felnézett, az örökké valóságban nincs hiány, bőség van. Akkor itt sem lehet, törjük meg a kenyeret, meg a halakat, és megszaporodtak. Ha valaki csak úgy gondolja, hogy meg akar majd gyógyulni, ezzel gyakorlatilag a jövőbe tölti ki a gyógyulását. A gyógyulás csak akkor működik, hogyha meglátod azt az örökké valóságban, hogy megvan, erről kijelentést kapsz, és ez már a megnyilvánulás útjához vezet. Isten az örökké valóság Istene. Te az ő gyermeke vagy, és hogyha ő örökké való, akkor te is örökké való vagy. Ne csak egy bárány légy, hanem Isten hatalmas erejű fia. Ébredj rá arra, hogy bejárásod van az örökké valóságba, a Földön pedig küldetésed van. Egy kérdésem lenne még. Mózes hogyan tudta leírni például a teremtést visszamenőleg? Úgyhogy betekintést kapott az örökké valóságba. Ott minden rögzítve van. És azt írta le, amit ott látott. Tehát érdemes ezen az örökké valóságon elgondolkodni, elmélyedni, vagy tanulmányozni. Ez a kis rész engem nagyon megragadott. Először egy másik érdekes dolgot mondok, lehet, hogy el is küldtem már e-mailben. A Fülöp-szigeteken a taxi helyett riksák vannak, és az egyik szigeten levő polgármester asszony nyilatkozta, hogy olyan rendeletet hoztak, hogy a riksák csak akkor állíthatók forgalomba, hogyha egy bibliai idézetet ráírnak. És kevesebb a bűnözés. Ezt vették észre. Ez a hatása. Egy bizonságot hallottam, ami sok tekintetben segítség lehet sokatoknak. Egy keresztény elment az ügyvédhez, vitt egy aktát, és megkérdezte, hogy ebből mikor lesz valami. Azt mondta, hogy 2 év. 2 év az neki sok. Tehát nézze meg, hát ekkora aktahegy van előttem, ezt beteszem az aljára, és mire odaérek, az 2 év. Ez a keresztény hazament ugyan, de nem fogadta el ezt a 2 évet, és elkezdett imádkozni. 2 hét múlva felhívta az ügyvéd, hogy jöjjön, csinálom az ügyét. Hát hogy? Hát azt mondja, azért, mert hogyha fölébredek, maga van előttem, hogyha ebédelek, maga van előttem, ha lefekszek, maga van előttem, én is ezt nem bírom tovább. Na most ez alapján te is, ha túl hosszú valaminek az ideje, akkor küld ki Isten szellemét, küld ki az angyalokat, hogy folyamatosan emlékeztessék azokat az ügyintézőket, akik a te ügyeddel foglalkoznak, függetlenül, hogy ismered őket, vagy nem ismered, hogy ne legyen nyugtuk, hogy vegyék elő az ügyiratodat. Mert hát sokszor ugye valami túl sok időbe telik a világban. Köszönjük, Uram, a mai napot, a mai tananyagot, hogy tanulhattunk. Hálát adunk értetek, hogy itt voltatok, befogadtátok, és ezek a magok növekednek a szívetekben. És a világosságotok pedig egyre növekszik. Jövő héten ugyanígy találkozunk. Áradj a kegyelemmel!